Kerekes Gabriella vagyok. A családom nem vallásosan nevelt sem engem, sem a nővéremet. Természetesen szokás volt a városban, hogy minden gyermek kicsi, akkor kell, hogy megkereszteljük, és hogy első áldozó legyen. És ezt így szokásként a mi családunk is megtette, megélte, így a nővérem meg én is. Tehát voltunk első áldozók. De a nővérem 11 évvel idősebb, mint én, és ő egyik napról a másikra megtért. És nem tudtuk mire vélni. Család is nézte, hogy mi történhetett az én nővéremmel. Másként viselkedik, másfelé irányulnak az érdeklődései. És mi egész végig üldöztük őt a családba, hogy miért teszi ezt, mire jó ez. És amikor őt szapultuk, akkor csak lehajtott a fejét is, mindig hallgatott és mosolygott. És nem értettük, hogy mi ez is, és csak parázs volt a fejünkön, hogy még inkább üldözzük őt a szavainkkal. Előtte a zenei ízlése, ilyen fekete zenéket hallgatott, a beszéde, és azt vettük észre, hogy egyik napról a másikra, mintha megszelídült volna. És látszott rajta, hogy próbál minket szeretni, ennek ellenére, hogy mi ennyire bántjuk őt. Utána ő férhez ment, lett neki 3 gyermeke, és a férje is egy megtért ember. És ők már így is nevelték az ő gyermekeiket. És mi ezt ámulattal néztük, hogy ezek a gyerekek hogy nőnek fel. De mi mindig nem rakódott össze a fejünkbe, hogy ez talán azért van, mert ők hisznek valakiben. És az én megtérésem is hozzá kapcsolódik a nővéremhez annyiból, hogy egyik nyáron, amikor az ő közösségének volt egy zárt lelki gyakorlata, megkért, hogy kísérjem el őt, hogy vigyázzak a gyermekeire. Mondanom sem kell, hogy a nővéremmel nem volt egy jó viszonyom. Pont ebből kifolyólag, hogy az én érdeklődésem merőben más volt, mint az övé. És őt egész konkrétan szent fazéknak tartottam. És így is hívtuk egymás között őt a családba, hogy vele nem kell sokat törődni ezen a szinten, mert hogy ő az illúzióit kergeti. És itt volt ez a tábor, megkért, hogy menjek el, és visszautasítottam emiatt, hogy én igazából megvetem azokat az embereket, akik ott vannak, én nem akarok közéjük menni. És mégis édesanyám kért arra, hogy menjek, mert hát nővéremnek nehéz dolga van 3 gyermekkel. És így kerültem el ebbe a táborba, zárt szívvel, durva modorral voltam ott jelen az emberek között. És amit mondtam, tehát szívem én azt éltem meg, hogy elítéltem őket. És úgy láttam őket, hogy ők igazából annyira buta emberek, hogy Istent keresik. Mert én úgy láttam akkor, hogy az elme szülte az Istent, és nem fordítva. Viszont ez egy egyhetes tábor volt. A második, harmadik nap, ha őszinte akartam lenni magamhoz, azt láttam, hogy ezek az emberek igazából boldogok. De miért? Mit tudnak ők, amit más nem? Hogy lehet, hogy ezek az emberek olyan szeretettel vannak egymás iránt? Ilyet még sosem láttam. És egyik este, amikor kimaradtam az ottani táborozókkal beszélgetni, felszakadt belőlem a kérdés, és a kérés, hogy bizonyítsátok be nekem, hogy van Isten. És a szabad ég alatt voltunk, és mondták, hogy de hát ezt nem lehet bebizonyítani. Te hogy mondod el valakinek, hogy milyen szerelmesnek lenni? Mindenki másként éli meg. Nem tetszett ez a válasz. És akkor felnéztem az égre, és azt mondtam, Uram, ha vagy, akkor most szálljon el előttem egy méhecske. Nevettek rajtam, de ekkor megszólalt egy lány, ebből a társaságból, és azt mondta, hogy Isten mindig többet ad, mint amennyit kérsz. És pont abban a pillanatban egy denevér szállt el előttem. És ez az egy mondat, hogy az Isten mindig többet ad, mint amennyit kérek, ez mai napig megmaradt, és most már egy motto, valóban az Isten ilyen. Másnap reggel misén voltam. Ugye minden nap volt ott a táborban mise. Legutolsó sorba beültem, senki észre ne vegyen, hogy ott vagyok. És ekkor rám szállt egy méhecske a kezemre. Ezek ilyen kis apró dolgok. És én sem tulajdonítottam akkor neki nagy jelentőséget. Ezek véletlenek, úgy láttam. De nagyon sok véletlen volt ott, abban a táborban. Különösen az történetesen ezzel a méhecskével nem akart elszállni a kezemről, hiába ráztam. Ami kezdett viszont már ezen a zárt szíven átütni, az egyik este, mikor nem tudtam aludni, kimentem sétálni a kertbe, ott a táborba. Már ez eleve furcsa volt, hogy nem tudok aludni, mivel egy elég jó alvó vagyok. És akkor kimentem a kertbe, sétáltam, és láttam, hogy a tábor területén egész távolban egy kis házban még ég a villany, és nagyon jó dallam szűrődik ki. És vonzott, és oda mentem, hogy hú, mi lehet ez? És dalokat énekeltek, dicsőítő dalokat. És láttam, hogy mindenki áll, és néznek egy korongot. Mindenki egy pontba néz. Voltam első áldozó, de az, hogy mit jelent maga az oltári szentség, igazából fel sem tűnt. Akkor magamhoz vettem Jézust, nem voltam vele tisztában, hogy kit veszek magamhoz. És itt is csak annyit láttam, hogy mit tudnak nézni ezek az emberek egy fehér korongon. És ők nézték, és egyszer csak abba maradt az ének. Én leghátul voltam, senki se vette észre, hogy ott vagyok. És egyszer csak nagyon halkan, minthogyha mindenki különböző nyelveken elkezdene beszélni. És egyre hangosodott, egyre erősödött, és amikor már legerősebb volt, akkor ki is tudtam venni egy-két nyelvet. Hú, mondom, nem, ez a szokás. Akkor én is elkezdtem angolul, amit tudtam, imádságot elkezdtem mondani, és egyszer csak ugyanúgy, ahogy felelősödött, kezdett halkulni, és abba maradt. És még gondolkodtam is azon, hogy ezek az emberek mennyit gyakoroltak, hogy ezt megcsinálják. Teljes csönd lett, és akkor egy hölgy, aki közvetlenül az oltári szentség előtt állt, megszólalt. Van köztünk valaki, akinek nagyon fáj a lába, és azt mondja neki az Úr, hogy most meggyógyítom. Ó, áldott legyen az Úr, áldott legyen az Úr, elkezdték zengeni, hogy hova kerülhettem, az hihetetlen, mit keresek itt, az ember mit mond? Következő mondat. Van köztünk egy fiatal lány, és itt megállt. Tudtam, hogy rólam beszél, mert elég késő volt már. Éjfél körül járt az idő, ugye a fiatalabbak már mind elmentek aludni, és én voltam ott az egyedüli fiatal. Van köztünk egy fiatal lány, aki nagyon keres engem, mondja az Úr, és azt üzenem neki, hogy nyissa ki a szívét, és akkor én be fogom őt tölteni. Tudtam, hogy ezt nekem mondta az Úr. Egészen biztos voltam benne, holott én nem hittem ő benne, akárhogy ő létezne is. És abban a pillanatban el is álmosodtam. És tudtam, hogy nekem ezért kellett oda mennem. Visszamentem, elaludtam. A táborban elég sok minden kicsi apróság történt, de vége volt a tábornak, és visszamentem a régi életembe. Mondhatnám, hogy minden elveszett abból, amit ott kaptam. Minden. Egy kicsi magot leszámítva, ami annyira volt elég, hogy következő évben már magamtól akartam elmenni ebbe a táborba. És következő évben történt a megtérésem. Ugyanezzel a közösséggel, már egy nagyobb létszámú táborban. Akkor elmentem, ugye a kinti életemből csöppentem, ebbe a ebbe a légkörbe, megint ebbe a szeretetteljes légkörbe. És a kint életemből nagyon sok zűrzavart, nagyon sok megoldatlan problémát hoztam, és ezek ebben a légkörben annyira felerősödtek, hogy a többedik nap után a táborban már úgy éreztem, hogy ha én most azonnal valakinek nem öntöm ki a szívemet, akkor én megőrülök ebbe az űrzavarba, ami bennem van. És ez már annyira sürgetett, ez a megosztás, hogy azt mondtam, hogy az első ember, aki velem szembe jön, leültetem, és azt mondom neki, hogy hallgass végig, és amit te mondasz, azt fogom tenni. Akkor jött velem szembe egy lány, nem ismertem azt a lányt. Ő meg is hallgatott, és elmondtam az egész életemet neki, amit eddig átéltem minden mocsokkal együtt, és beszéltem neki egy-két órát. És mikor kiöntöttem magamból mindent, kértem, hogy most mondja meg, mit tegyek, mert már nem bírom ezt tovább vinni magamba. És ő szelíden rám mosolygott, és annyit mondott, hogy szerintem menjél le a kápolnába, és mondd ezt el így, ahogy nekem, az Istennek. Ahogy ezt így kimondta, éreztem, hogy az utolsó fűszer, ami számomra ő volt, most szakadt el. Nincs senki, akihez mehetni. Hogy mondhatja nekem egy ember azt, hogy menjek az Istenhez? Számomra nem volt Isten, akihez oda lehet menni. És itt egy ember, aki eldob magától ezzel. Menj az Istenhez. És szívem ekkor megtört. Nincs más választásom. El kell mennem. Ha ő ezt mondta, megmutatták, hogy hol a kápolna. Beléptem. Egy egészen kicsi szoba volt. Piros szőnyeggel, és középen megint ott volt a korong. És ahogy beléptem, egy illat csapott meg. Egy olyan illat, amit gyermekkoromban nagyon sokszor éreztem a templomban. Csak később derült ki, hogy tömjén volt. És az egész szobát betelítette ez az illat, holott nem tömjéneztek ott. És akkor láttam, hogy az az egy-két ember, aki ott volt, levette cipőjét és letérdelt. Mondom, hát ha ez a szokás, akkor én is ezt teszem. Nekem már úgy is mindegy. Levettem a cipőmet, én is letérdeltem. És akkor felnéztem arra a korongra én is, lehajtottam a fejemet, és elkezdtem mondani, hogy hát itt vagyok. És ugyanúgy a mondatokat, ahogy az előbb mondtam a lánynak, elkezdtem ugyanígy mondani magamba. De a másodikhoz sem értem, mert azt éltem meg, hogy a gondolataimat, minthogyha egy kéz, nagyon-nagyon finoman, így leállítaná. Egészen annyira, hogy teljes csend lett bennem. És hagytam, mert nagyon jó volt. És amikor teljes csend lett bennem, vártam, hogy ez vajon mi lehet, és most itt mi történik, akkor egy hang szólt, és azt mondta, bíz mindent rám. És abban a pillanatban, amikor ezt a hangot meghallottam, tudtam, hogy ez az Úr Jézus hangja. Holott azelőtt sosem hallottam. És felnéztem az oltári szentségre, és abban a pillanatban megláttam őt, az ő jelenlétét, ebben a hatalmas nagy szentségben, és nagyon elkezdtem sírni. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, mikor kijöttem a kápolnából, egy végtelen nagy békesség volt bennem, holott semmi mindabból, amit elmondtam az Úrnak, hogy a lánynak nem oldódott meg. De mégis azzal, hogy én ott kimondtam az Úrnak, hogy igen, Uram, akkor mindent rád bízok. Nagyon ellenállhatatlan volt, ahogy ő mondta, hogy mindent bízunk rá. És ez az igen annyira kedves volt előtte, hogy ezt a hatalmas nagy békét odaadta a szívembe. Mondanom sem kell, hogy miután hazamentem, minden sorban megoldódott, Holott én nem is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Csodálatos módon minden egyes dolog elsimult, eltűnt, vagy megoldódott. Aznap este a táborban volt Szent Mise. Részt vettem most már a Szent Misén, teljes valómmal is. Akkor értettem meg, hogy mi történik ott a Szent Misén. És amikor elérkezett az a rész, hogy lehetett áldozni, akkor ott volt magam előtt mindaz, amit eddig tettem. Én nem megyek áldozni. Hogy mehetnék? És ekkor megint hallottam az Úr hangját, és azt mondta, hogy gyere. Uram, én nem megyek. Megint hallottam, gyere. Uram, te látsz engem, nem akarok menni. És mikor a harmadszor is megtagadtam, akkor a lábaim maguktól felálltak, és elkezdtek menni a pap felé. És amikor magamhoz vettem az Urat, abban a pillanatban lerogytam a térdemre, és mivel magam előtt volt mindaz, amit tettem, átéltem mélységesen azt, hogy nálamnál nagyobb bűnöst a föld nem hordott a hátán. És akkor magamban megkérdeztem az Úrtól, hogy Uram, te így is szeretsz engem? És ekkor a hátam mögött valaki a vállamra tette a kezét. Megfordultam, egy hölgy volt, és azt mondta nekem, igen, az Úr téged így is nagyon szeret. Utána vége volt a misének, oda mentem ehhez a hölgyhöz, és megkérdeztem, hogy mi ismerjük egymást valahonnan? Azt mondja, nem. De mondom, mondott valamit, de maga nem tudhatta, hogy én pont arra gondolom, de ez mi volt? És akkor mondta, hogy a Szentlélek mondta neki, hogy ezt mondja. Szentlélek. Ki az a Szentlélek? Innen kezdődött el egy keresés, egy vágyakozás, amit az Úr szépen lassan betöltött is, mai napig is töltöget a szívembe.
Kedves hallgatók, Kerekes Gabriella tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
Az erdélyi Mária Rádió műsorát hallják.